Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tette veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, s megújul ifjúságod, mint a sasé. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztussal való élő közösségre. Kedves szeretett testvéreke, hitben bizakodva olvasom Istenünknek igéjét, az első korintusi levél 13. részének első 8 verséből. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Kedves szeretett testvérek, hallottuk a mi Úrunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Istenünknek szeretete a mai napon is növekedni tudjon bennünk, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged és köszönjük neked, hogy a te szereteted, a te megszólító szereteted vezérelt bennünket ma is ide a te házadba. Ez a csodálatos szeretet vonta, ébresztette a lelkünket, és bár a hőség és a testi gyengeség sokszor igennel felelne a lehúzó erőkre, hogy távol maradjunk a te igédtől, de magasztalunk azért, hogy a te szereteted ma reggel is nagyobb volt a lelkünkbe, s magasztalunk azért, hogy elhoztál bennünket a te igédhez. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted és irgalmad végtelen nagy, és körülvesz minden napunkon bennünket. Magasztalunk megtartó szeretetedért, amely mindvégig táplálja és itatja a mi szomjazó és sokszor elégedetlen életeinket. Ó, Urunk, annyira szeretnénk valakivé lenni, és köszönjük a te igédet, hogy általad és a te szereteted által válhatunk valakivé, a te követőiddé. Így kérünk hát, Urunk, hogy engedd meg, hogy le tudjuk tenni mindazt, amivel most telve van a szívünk, és amely nem a te szeretetettől való. Engedd meg, hogy meg tudjunk üresedni, és úgy tudjunk majd hazamenni a te házadból, hogy feltöltekeztünk te veled, a te megváltó, vigasztaló, gondviselő szereteteddel. Úrunk, nem csak egy élményre van szükségünk, hanem te rád, a te vezérlő jelenlétedre. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, légy itt közöttünk, áld meg az ige hirdetőjét, szent lelked vezetésével, s kérünk, segíts nekünk megnyílni, hogy befogadói, megtartói és cselekvői lehessünk a te igédnek. Jézus Krisztus nevében magasztalunk téged, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen.
Szentelj meg, Urunk, bennünket a te igéddel, mert a te igéd az igazság. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján az ő lelkének segítségével most bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Írva található Márk evangéliumának 3. részében, a 3. rész 20., 21., illetve a 31-től a 35. versig tartó szakaszból. Azután hazament Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgy, hogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magánkívül van. Ekkor megérkezett az anyja és a testvérei, kint megállva beküldtek hozzá és hivatták őt. Körülötte pedig nagy sokaság ült, és így szóltak neki. Íme, anyád, a fivéreid és a nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Sokszor előfordul a mi életünkben is, hogy egy-egy helyzetet kiértékelünk, egy-egy történetet újra átgondolunk, és sokszor talán újra értékeljük a mi egész életünket. Újra gondolunk sok mindent, egymással való viszonyunkat, legfőképpen, és ennek az eredménye sokszor fájdalmas. Vagy a mi számunkra, vagy pedig a környezetünk számára fájdalmat jelent, hogyha éppen el akarunk szakadni egy közösségtől, el akarunk szakadni talán egy testvértől, szülőtől, nagyszülőtől. Vannak, akik beleőrülnek ebbe az eltávolodásba, vannak, akik nem tudnak elengedni bizonyos embereket, vannak, akik pedig talán könnyelműen minden átgondolás nélkül elengednek mindenkit a maguk hatóteréből. Talán így vannak sokszor a gyermekeink is. Iskolában, baráti körben különféle hatások érik a gyermekeket, ami által mindig újra és újra értékelik a szülőkkel való kapcsolatukat. És hányszor fáj egy-egy szülőnek, amikor nem úgy viselkedik a gyermek, ahogy kellene, ahogyan ő tanította és nevelte, amikor úgy érzi, hogy eltávolodik attól a normától, amit ő elvárna tőle. Mi, Isten gyermekei, többször is átértékeltük már bizonyára, és újra is értékeltük már az életünket, megpróbáltuk valahogy az isteni mércéhez igazítani, és ez lehet, hogy többször konfliktust eredményezett. Konfliktust eredményezhetett a családban, akár a baráti körben is. Vagy éppen nem egy külső konfliktus, hanem egy-egy nagy belső konfliktus alakult ki, amikor úgy gondoltuk, hogy Isten igéjéhez kell alkalmazkodnunk. Egy olyan belső konfliktus, amikor tudnánk, hogy mi lenne a helyes, tudnánk azt, hogy mit kellene szólni és tenni, ám mégsem tesszük. Nem merünk szólni. Sokáig az én számomra is nagy gyötrelem volt, amikor hallgatni kellett. Hallgattam sokszor egy-egy káromkodó emberrel szemben is, mert féltem, hogy konfliktus lesz belőle. A magam bőrét féltettem, pedig tudtam volna, hogy mi a helyes. De aztán, ahogy nőttem, nem csak testileg, hanem lelkileg is, nőtt a bátorság is, és egyre többször tudtam már megszólalni, egyre többször tudtam kiállni az Isten ügye mellett, egyre többször és intenzívebben éreztem azt az erőt, ami bennem van az Úr által. Az isteni mércéhez való igazodás legtöbbször konfliktussal jár a világban. A most felolvasott történetben egy ilyen igazodást, egy ilyen újra gondolást találhatunk. Azt látjuk, hogy Jézus az isteni mércéhez igazodik, és látszólag megtagadja vérszerinti kapcsolatait. Látszólag letagadja, hogy ő neki lenne vérszerinti anyja és testvérei. Jól lehet, ott vannak, de mégis más tekint testvérének. Vizsgáljuk meg most ezt a történetet, keressük meg ennek az igének az üzenetét, nézzük meg, hogy Jézus hogyan értékelte rokoni kapcsolatait, hogyan függ össze ez az isteni rendhez való alkalmazkodással. Jézus tanított. Elkezdte, hogy felnőtt, elkezdte az Istentől kapott szolgálatát, rengeteg embert meggyógyított, bölcsen tanította a sokaságot, de úgy, mint akinek hatalma van a tanítás felett, folyamatosan konfrontálódott a korabeli vallási vezetőkkel, azokkal a megkövült, makacs és legfőképpen egoista gyülekezet vezetőkkel, akik szembe mentek mindig az ő tanításával. És azt látjuk, hogy ez nem normális. Nem normális, hogyha olyanok kapnak új életet és új lehetőséget, akiken addig senki nem tudott segíteni. Nem normális, hogyha valaki tényleg hitelesen tanít azokról az igékről, amiket Isten adott a népének. Nem normális, hogy egy egyszerű szülők gyermeke ilyen hatalmas tetteket tud véghez vinni Isten erejéből, és persze az sem normális, hogy kiáll a maga igazáért és szembefordul korának vallási diktátoraival, vallási vezetőivel, akiknek az élete olyan, mint a meszel sír, kívülről szép, de belül rothadt. Ez a nem normális, nem mindennapi viselkedés elgondolkoztatta Jézus vérszerinti rokonait. Elgondolkoztak azon, hogy hát Jézus nem így nőtt fel. Ez a Jézus, aki elkezdte a munkálkodást, az Isten országának építését, hát nem volt ilyen növekedésétől kezdve. Azt látják, hogy Jézussal nincsen rendben valami, és valahogy ezt meg kell akadályozni. Meg kell akadályozni, hogy még nagyobb bajba kerüljön, hogy esetleg megkövezzék, vagy kivégezzék. Mondhatjuk, hogy a szülők és testvérek szívében megkondult egy vészharang. Egy utolsó előtti állapotot jelez nekik, amikor még talán lehet segíteni Jézuson. Még talán ki lehet vonni őt ebből az életmódból, és talán nem fog rosszul járni, talán nem fogják megkövezni. Még lehet menteni a menthetőt az utolsó előtti pillanatban. Mennyire ismerős ez a viselkedés ma, testvéreim? Nem egy olyan esettel találkoztam már én is, ahol későn ébredt fel egy-egy szülőben, nagyszülőben, testvérben a gyermek iránti felelősség, vagy testvér iránti felelősségérzet. Többnyire már akkor ébredt fel, amikor baj van. Akkor ébredt fel, amikor már talán menteni kell a menthetőt. Amikor már akár mentális, de akár testi épsége is kockán forog, vagy akár az egész élete is. Talán nem kellett volna hamarabb odafigyelni. Talán nem kellett volna esetleg többet beszélgetni azzal a gyermekkel. Többet foglalkozni vele, hogy ne kerüljön ide. Az a tapasztalat, az a szomorú tény, testvéreim, hogy sokszor az általános iskola elkezdésével megszakad a szülő és a gyermek kapcsolata. Jól lehet, egy háztartásban élnek, jól lehet, szeretik egymást, de már nem tudnak egymásnak nevelő szándékkal. Főleg a szülő nem tud már igazán nevelő szándékkal a gyermeke mellett lenni. Sok esetben persze vannak kivételek. Sajnos sokszor el kell jutnia egy-egy gyermeknek hatalmas áldozatok révén, hatalmas problémák révén, nehéz próbatételekbe, bajba, elkallódott állapotba, ahhoz, hogy a szülőben meggonduljon ismét ez a vészharang, és hogy ismét szorosabbra fűzze gyermekével a kapcsolatot. Hogy ismét elkezdjenek egymásra figyelni, és talán még meg lehet menteni a menthetőt. Jézus esetében, hogyha a szülők oldaláról szemléljük ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy hatalmas problémák vannak. Hatalmas problémák vannak már Jézus körül, amelyeket megpróbálják megmenteni, megpróbálják az elveszőnek gondolt Jézust valahogy megsegíteni. Elindultak, hogy megmentsék, mert úgy tűnik, hogy teljesen kifordult magából Jézus. Az ő szemük ezt látta ezekben a csodás tettekben, ezt látta ezekben a hatalmas tanításokban, amit ő adott. Megérkezik az édesanya, megérkeznek a testvérek, és beküldenek egy embert Jézusért. Nem mertek bemenni hozzá. Nem mertek a közelébe menni. Hanem inkább azt szerették volna, hogyha ő jön ki hozzá. Bármennyire is drasztikus, de az a tény, hogy Jézus anyja és testvérei teljesen háborodottnak gondolták az Urat. Teljesen háborodottnak olyannyira, hogy nem is mertek oda menni a közelébe, hanem inkább jöjjön ki ő. Egy kis menekülési teret hagytak, menekülési útvonalat hagytak maguknak, mert féltek attól, hogy rájuk támad. Féltek attól, hogy ennek a gyermeknek a reakciójából ők nem fognak profitálni, sőt, fájdalmat fog nekik okozni. Egy roppant kínos és roppant megalázó helyzetbe hozták ezzel Jézus Krisztust. Mennyire feledékeny ez a család. Aggódik, próbál az utolsó utáni pillanatban szinte tenni valamit Jézusért, de mégis feledékeny. Feledékeny, hiszen elfelejtette Istennek a szavát, elfelejtette, hogy Istennek mi volt a terve Jézus Krisztussal. Talán a testvéreket nem is tudjuk hibáztatni, hiszen valószínű, több mint valószínű, hogy Jézus után születtek, de Máriától őszintén megvalva nem vártuk volna ezt a viselkedésmódot, hiszen ő volt, aki egyedüli módon átélte gyermekének a fogantatását, mennyei fogantatását, úgyhogy ember nem érintette őt előtte. Tudta, hogy az ő gyermeke erkölcsileg, emberileg több lesz, mint a többi ember. Más lesz, mint a többi ember. És itt azt látjuk, testvéreim, hogy elfelejtett minden Mária. Elfelejtette, hogy Jézusnak pont ezt kell tennie. Pont így kell tanítania és gyógyítania. Így kell szembe mennie a korabeli vallási vezetőkkel. Elfelejtette, hogy az ő gyermeke egyben Isten fia is, aki azért jött ebbe a világba, hogy mássá tegye azt, hogy jobbá tegye azt. Más legyen, mint a szeretetlen emberek, hogy ő igaz legyen, hogy ő ne legyen képmutató vallási vezető. Más legyen, mint annak a kornak az agyon magasztalt gyülekezet vezetői, akik saját jólétükhöz és kultuszokhoz igazodva vezették meg a népet. Elfelejtette, hogy Jézus más. Elfelejtette, hogy ő benne karolja per Isten az ő népét. És ő által a gyakorolja irgalmát mindenki felé. Ezt az utóbbi mondatot, hogy Isten ő benne karolja fel népét, és ő benne gyakorolja irgalmát, ezt nem én találtam ki, hanem ezt maga Mária vallja meg. Ha Lukács evangéliumának kinyitjuk az első fejezetét, az 54. versben ő mondja ezt, szinte szó szerint. Ő tesz bizonyságot saját fiáról, itt pedig pont az ellenkezője van. Itt pedig megtagadja az ő fiát. Eltelt több mint 30 év gyermeke születése óta, és bizony megfakultak az emlékek. Ennek köszönhető, hogy nem ismeri fel, hogy az ő gyermeke nem jár rossz úton, sőt a lehető legjobb úton halad, azon, amit Isten kijelölt a számára. Nem jön rá, hogy itt egyedül ő jár rossz úton. Itt egyedül ő volt feledékeny, itt egyedül ő neki vannak problémái. Ő van kallódó félben, ő van elvesző állapotban, és nem az ő fia, akit bolondnak és közveszélyesnek tart. A család megérkezett, üzent Jézushoz, és ez az üzenet megérkezett hozzá. És azt látjuk, hogy Jézus különös módon válaszolt nekik. Nem azt üzente, hogy jól van, gyertek be. Nem is azt mondta, hogy na jól van, kimegyek nem sokára hozzátok. Különös módon válaszolt, és hogyha nem ismernénk ezeket az előzményeket, akkor azt mondanánk Jézusra, hogy ezen a ponton hitelét veszti minden tanítása. Akkor azt mondanánk, hogy Jézus nem volt igazi tanító, ami hát persze Isten káromlás lenne mindannyiunk ajkáról. Mert ő, aki azért jött, hogy mindent Isten akarata szerint tegyen, aki nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, akkor az az ember nem tartaná meg az 5. parancsolatot? Az az ember nem tartaná meg, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Hát amit ő válaszol, az nem tűnik éppen tiszteletadásnak, sőt, az igenis tagadásnak tűnik. Szülő tagadásnak látszik. Aki megszigorítja a törvényeket, aki azt mondja, hogy már a puszta tekintet is, ránézés is paráznaságot jelent, az nem tartaná meg ezt a sokkal súlyosabb, sokkal jelentősebb parancsolatot. Ismerjük mi is ezt a parancsolatot, és meg kell ismernünk, hogy Jézus miért tagadta meg ezt látszólag. Hangsúlyozom, hogy látszólag, hiszen ő ezzel is jót szeretett volna, ő ezzel is nevelni szerette volna az ő szeretteit. Ez a kijelentés, hogy íme az én anyám és az én testvéreim, amely szólt az őt körülvevőkhöz, minden bizonnyal felemelt volna bennünket is. Ha mi ott ülünk Jézus lábainál, jönnek a vérszerinti rokonok, és mi ezt halljuk tőle, hogy hát ti vagytok a testvéreim. Milyen nagy öröm és milyen nagy boldogság töltötte volna el a mi szívünket is. Hogy mi talán többek vagyunk, mint akik vérszerint kötődnek hozzá. De az érem másik oldala is, hogy rettentő nagy fájdalmat jelentett volna a mi számunkra, hogyha megtagadott volna minket, mint vérszerintieket. Milyen fájó az, amikor egy-egy gyermek vagy egy-egy testvér megtagadja vagy a szülőjét, vagy a testvérét. Nincs olyan édesanyja, akinek ne hasadna bele ebbe a szíve. Hogyha azt mondaná a gyermeke, hogy nem vagy az anyám, nem ismerlek, hanem ő és ő és ő az anyám, és ő a testvérem. Egy történetet hadd hozzá elétek. Még mikor hittanórára jártam, nagy tiszteletű Király László lelkipásztorom egyszer mesélt egy történetet. Volt egy fiúcska, aki nagyon szegény körülmények között nőtt fel, az édesanyja pedig igyekezett mindenben támogatni őt, szinte magára nem is költött, csak minden pénzt, minden szeretetet ebbe a gyermekbe investált bele, hogy minél jobb legyen neki, hogy minél előrébb jusson. Ez a gyermek felnőtt, egyetemre járt, és egyszer elment az édesanyja meglátogatni őt. Bekopogott a szobája ajtaján, a gyermek ajtót nyitott, de hát ott voltak a barátai, és köszönt az édesanyja, hogy szia kisfiam. A gyermek pedig azt mondta, hogy nem ismerem magát. Az édesanyja eljött, hazajött, és aznap este meghalt. Az ő édesanyai szíve nem bírta elviselni ezt a csalódást, ezt a tagadást. Bizonyára mi is átértük már testvéreim, hogy akár vérszerinti testvérek, de akár ritka esetben lelki testvéreink is megtagadnak bennünket. Talán letagadnak szóval, letagadnak egy-egy cselekedettel, de ami még a legfájóbb, hogy le tudnak tagadni egy-egy hallgatással is. Amikor olyan esetben, olyan szituációkban hallgatnak, amikor igenis ki kellene állni mellettünk, amikor meg kellene védeni bennünket. Jézus látszólag megtagadja anyját és testvéreit, és rokonának fogadja ezt az egész tömeget. És mindezt nem azért tette, hogy bosszút álljon. Nem azért tette ezt, hogy bosszút álljon azért, mert bolondnak nézték az ő hozzátartozói. Az valahogy túl dacos, túl emberi, túl gyerekes lett volna az ő részéről. Az ő szavai mögött bármennyire is drasztikusnak tűnik ez a válasz, ez a hozzáállás, egyfajta nevelő szándék volt. Ő azt látta, hogy vérszerinti rokonai nem Isten szerint élnek. Hogy valami gonosz erő félrevezette az ő szívüket, hogy más gondolnak róla. Nem azt mondja, hogy ti nem vagytok a rokonaim, hanem azt, hogy azok az igazi rokonaim, akik Isten szerint élnek. Ez a lehetőség nekik is fent áll. Sőt, áldott kötelességük is, hogy Isten szerint éljenek. Egy sokkal magasabb kapcsolati minőséget hozott eléjük Jézus Krisztus, amely magasabb, amely több, mint a vérszerinti kapcsolat, és amelynek benne kell lennie a vérszerinti kapcsolatokba is. Az ő tanítása szerint előbb mindenkinek Istennel kell atyai kapcsolatot kialakítania, és ezek után fel tud frissülni a vérszerinti kapcsolata is. Fel tud frissülni egy családban, hogyha mindenki Isten követi, az egymással való viszony is. Felfrissülés a vérszerinti rokonság is lelki rokonságá tud változni. Gondoljunk bele, hogy mennyivel másabb lenne a környezetünk, mennyivel könnyebben lehetne így élni. Jól lehet, akkor is meglennének a világnak a problémái, meglennének a nehézségek, de talán már egy lépéssel közelebb lennénk az igazsághoz, egy lépéssel jobb lenne ez az élet. Hogyha egyre többen lennénk, akik felismerjük Isten gyermekét a másikban, a testvért a másikban. Felfrissülne egy-egy megromlott család, egy-egy elhidegült rokon bizonyára imádságos szívvel gondolna ránk. Sokan azt gondolják talán, hogy ez idill. Sokan talán azt mondják, hogy hát bizony nagyon messze állunk ettől. Nagyon messze áll ettől a hozzáállástól az ország, sőt még az egyházon belül is, bármelyik felekezeten belül is, nagyon kevés helyen gyakorolják ezt a közösséget. Jó lenne, ha így lenne, de bizony úgy érezzük, hogy messze vagyunk ennek a megvalósításától. Én azt mondom, testvéreim, hogy lehet, hogy messze van országunk, lehet, hogy messze van népünk ettől a hozzáállástól, de örömmel hirdetem 10 hónap itt lét után, hogy ez a gyülekezet nincsen messze ettől. Nincsen messze ettől az állapottól, hiszen nagyrészt gyakoroltuk is egymás között. Nagyrészt felismertük egymásban a lelki testvért, felismertük azt, hogy ugyanaz az atyánk, mi pedig szeretettel fordultunk egymáshoz. Felismertük, hogy ugyanúgy megvannak a problémáink, és felismertük azt, hogy hát mindenki ugyanahoz az atyához viszi ezeket a problémákat, és őtőle kéri a megoldást. Lehet, hogy a világ bolondnak néz ezért bennünket, lehet, hogy bolondnak néz azért, mert befogadjuk, mert befogadtátok a hozzátok érkezőket, de mégis egy új minőség. Egy új minőség, ami Isten szerint kedves. Ez uralkodjék továbbra is közöttetek. Testvéreim, kívánom, hogy minél többször, minél többet, minél intenzívebben éljétek át ezt az új minőséget, ezt a lelki testvéri közösséget, és kérlek benneteket, hogy vigyétek el ezeket azokra a területekre is, ahol ez nincs. Rokonaid, lakókörnyezeted, munkahelyed területeire, ahol nincs ez az új minőség, amely talán szenved ennek a hiányától, és lehet, hogy neked kell megtenned az első lépést, hogy ez elinduljon. Nekünk nem azon kell fáradozni sohasem, hogy megállapítsuk, ki az, aki nem tartozik bele ebbe a körbe, ki az, aki kirekesztetett talán, saját magát rekesztette ki ebből a körből, hanem azzal kell törődnünk, hogy ezt az új kapcsolati viszonyt, amelyben mi is élünk, minél többen megismerjék, és lehet, hogy csiga lassúsággal, kis léptekben, de elkezdjenek Isten akarata szerint élni. Mert ez volt Jézusnak is a kérése, a mi igényben, és ez most is az ő kérése felénk. Kívánom, hogy amint Jézus megtalálta ehhez a legmegfelelőbb módszert az adott szituációban, úgy mi is meg tudjuk találni mindig az ő lelkének segítségével azt a módot, ahogyan Istenhez tudjuk vezetni az embereket. Mert Istennel lenni jó, mert az ő fia az élet mindnyájunk számára. Amen. Kegyelmes atyánk, édes Istenünk, köszönjük, hogy mint egy közösség, mint a te gyermekeid, úgy hallgathattuk a te igének üzenetét. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, köszönjük, hogy most is jóra tanítottál bennünket. Ó Uram, annyi rossz példát látunk a világban, és olyan jó, amikor felcsillan a te igének fényében egy-egy jó, egy-egy szép, egy-egy nemes cselekedet, amelyet te elfogadsz, amely kedves előtted, és nem utolsó sorban a mi lelkünket is megörvendezteti. Ó Uram, szeretnénk gyermekeid lenni. Szeretnénk minél több testvért felismerni, aki ugyanúgy követ téged, mint ahogy mi. Engedd, Urunk, hogy vérszerinti kapcsolatainkban, rokonságunkban is tudjunk te rólad bizonyságot tenni, nem elvetve őket, nem megtagadva őket, hanem hirdetni azt az evangéliumot, amit te bíztál számunkra, amely már a mi lelkünket is megörvendeztette. Kérünk, Urunk, hogy erősödjenek meg minél jobban a családi kapcsolatok, hogy ne csak vérszerinti rokonság, hanem igazi lelki rokonság is legyen ebben a világban, egy-egy családban. Imádkozunk, Urunk, szeretteinkért, imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért, vezetőiért, pásztoraiért, mindnyájuk munkájáért. Kérünk, hogy áld meg őket ezen a szent helyen. Imádkozunk magyar népünkért, hazánkért. Imádkozunk azokért, Uram, akik beteg ágyon vannak, akik várnak téged, ó áldott orvos. Kérünk, hogy látogasd meg őket, Istenünk, és vidd el a te gyógyításodnak jó hírét számunkra. Kérünk, hogy légy azokkal, akik lelki terhek alatt roskadoznak. Légy, Uram, azokkal, akik munkanélküliek, hiszen egyre többen kerülnek ebbe az állapotba. Egyre többen élik át, hogy milyen a nincstelenség, milyen az egyik napról a másikra való élés. Kérünk, felséges jó atyánk, te tarts meg bennünket, ahogyan igédben ígértek számunkra. Fiadért, ami megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgass meg a mi szívünk könyörgését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Egy kis csapatot látnak itt mögöttem. Ők az önkéntesek, akik nagy szorgalommal és odaadással járnak a kórházba, a gyerekosztályra, és segítenek nekem abban, hogy az Isten tiszteletre össze tudjuk hívni a felnőtteket, gyerekeket. Nagy örömömre szolgál, hogy már második alkalommal kaptunk lehetőséget arra, hogy a gyülekezet szívére helyezzük, imádságaira bízzuk a Velkei László gyermekegészségügyi központot, és az ott végzett kórház missziót, amiben többen is segítenek, itt mögöttem állnak. Az elmúlt alkalommal a gyermekintenzív, a gyermekonkológiai és a gyermeksebészeti osztály kisbetegeiért, családjaikért és az ott dolgozókért kértem a gyülekezet fohászait. Ma pedig a koraszülött és újszülött patológiai osztály, valamint a hármas és a négyes gyermekosztályt szeretném felemelni imádságban Isten előtt. A koraszülött osztályhoz sok emlékem kötődik, a legtöbb arra világít rá, hogy milyen keskeny is a mesdje, a születés és az elmúlás, a végtelen öröm, a határtalan öröm és a kimondhatatlan szomorúság a gyász között. A hármas és a négyes osztályra kevesebbet szoktam eljutni. Ide legtöbbször az önkéntesek jönnek el, főleg az Isten tiszteletek előtt, hogy hívogassák az ott lévőket. A legemlékezetesebb találkozásom mindkét osztályon, a hármas és a négyes osztályon is egy-egy olyan gyerekkel történt, akikről lemondtak a szülei. Az egyik, aki füves cigaretta miatt került a kórházba, szomorúan sorolta eddigi nevelő családjait. A mostaninál jól érzi magát, de mégis közös játékunkból az derült ki, hogy a szeretet nagyon hiányzik neki, és ha felnő, akkor amire legjobban vágyik, az egy szerető család. A másik gyermek, akivel találkoztam, egy halmozottan sérült gyermek, halmozott testi és szellemi problémákkal küzd. Bár egészségi állapota miatt már többször meghalhatott volna, de ez a kisbeteg még most is él. Élteti az a szeretet, az a gondoskodás, amivel az osztály személyzete és az otthoni gondviselői is körülveszik. Él, talán azért, hogy bebizonyítsa, hogy a szeretet igenis számít, még akkor is, hogyha nem a családból kapjuk. És talán azért is él, hogy példájával minket is bátorítson, Isten gondoskodik árváiról, és otthon teremt a számukra. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért a három osztályért. Drága Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te az árvák, betegek, gyöngék felé kinyújtod a kezedet. Hálát adunk neked azért, hogy a te szeretetedet nem lehet kizárni a kórház falai közül, hogy te betélsz minden beteg szobába, hallasz minden fohászt, látsz minden könycseppet, értesz minden gondolatot. Köszönjük az orvosokat, ápolókat, kórházpedagógusokat, a pszichológust, a szociális munkást és a személyzet többi tagjait. Köszönjük neked, hogy ebből a gyülekezetből is hívtál önkénteseket ebbe a szolgálatba. Köszönjük az ő hűségüket, áldozatkészségüket. Elét hozzuk ma a gyermekegészségügyi központ, koraszülött és újszülött, valamint a hármas és a négyes osztályát. Kérünk, hogy te áld meg azokat, akik ezekben a percekben is a gyerekek gyógyulásán munkálkodnak ezeken az osztályokon. Vezesd a kezeket, akik az újszülötteket érintik, erősítsd meg a lábakat a műtőben, a betegágyak mellett töltött hosszú órák alatt, gyógyíts meg a szíveket, amiket sokszor sebez a gyász, a csüggedés, a kilátástalanság. Kérünk téged, Istenünk, légy a kisbetegekkel, főleg azokkal, akik ezekben a percekben is az életükért küzdenek. Látogass meg azokat, akiket ma nem látogat meg senki. Töröld le a könnyet a sírú gyermekarcokról. Kérünk az édesanyákért, édesapákért, nagymamákért, nagypapákért, minden családtagért és barátért, aki a mai napot kisbetege mellett tölti. Adj nekik a te erődből, a te bölcsességedből, a te békédből. Munkálkodj az életükben, hogy jelenlegi nehéz helyzetük ne tőled távolabb, hanem hozzád közelebb vezesse őket. Jézusért, a te fiadért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvéreim, most rendhagyó módon egy búcsúzást szeretnék most hozzátok intézni. Eltelt 10 hónap, amit itt töltöttem, és eljött a búcsú ideje. Egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a várost, ahol élek. Mindent itt hagyok, mint Miskolc adhatott, igen, holnap indulok bizonyára, ismerő számotokra. Ez a verslész, Pataki Attila ebben énekelte meg az ő jelzéseit, és valahogy engem is hasonló jelzés fogott el az utóbbi napokban. Többször is meghallgattam ezt a dalt. Eljött az idő, és hát aktuálissá vált ez az énekvers az én életemben is, hiszen itt hagyom a várost, itt hagylak benneteket. Hogyha mindent meg szeretnék köszönni, amit itt kaptam tőletek, akkor itt lennénk délutánig körülbelül, ahogy számoltam, ezért megpróbáltam összefoglalni, hogy mégis mi az, amiért köszönetet kell mondjak nektek. Köszönöm először is, hogy esélyt adtatok nekem, hogy ebben a közösségben már másodéves teológus koromban itt szolgálhattam. Köszönöm, hogy szeretettel fogadtatok, amikor először hirdettem itt az Úr igéjét. Köszönöm, hogy legációk alkalmával fogadtatok, és egy-egy barátság már elkezdhetett kialakulni. De különösen is ezért az elmúlt 10 hónapért adok hálát, amely alatt igazi testvéri kapcsolatok és barátságok alakultak ki. Olyan kapcsolatok, amelyeket sem az idő, sem a távolság nem szakít majd szét. Bocsánat, egy kicsit szokatlan tőlem ez az érzékeny állapot, de remélem megbocsátjátok. Hálás vagyok a türelemért, azért, amellyel fogadtatok engem, fogadtátok ige hirdetéseimet. Köszönöm az imádságokat, amelyekkel hordoztatok, akár az én itteni munkámat, akár iskolai kötelezettségeimet. Egy szóval köszönöm, hogy itt tölthettem segédlelkészi évemet. Köszönöm, hogy egymás hite által tudtunk épülni, akár istentiszteleti alkalmakon, de sokszor a személyes beszélgetések alkalmával is. A ti életetekre, szeretteitekre, ennek a gyülekezetnek az életére kérem, ami Urunk gazdag áldását. Kívánom, hogy erősítsen meg benneteket minden nap, adjon kellő bölcsességet és erőt a döntésekben, sok erőt a feladatok elvégzéséhez, és mindig bízó szívet az ő nagy nevének magasztalásához. Amen. Köszönöm szépen.
Hadd feleljek ezekre a megható szavakra. A jó Isten áldja meg Orosz Istvánt, mindazért a derűért, jókedvért, igei látásért, amit közénk hozott, úgy a gyülekezetbe, mint a lelkészi hivatalba. És Isten áldja meg minden ige hirdetését, szolgálatát, ott, ahová majd reméljük és imádkozzunk ezért, ahova őt majd az Úristen vezérli. Áldja meg további tanulmányaiban, családjában, a jó Isten legyen veled. Azzal az igével kívánom ezt Péter apostol leveléből, minden gondotok az őre elvessétek, mert ő neki gondja van ti reátok. Kívánom, hogy ezt életed minden napján tapasztald meg.